Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Csák János, címzetes egyetemi tanár. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást. Jó estét kívánok én is mindenkinek.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, én Király István Dániel vagyok. A labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit nézve kicsit talán meglepő, hogy a hirdetések egy jó része Kínához köthető. Távol-keleti vállalatok és a legtöbb európai számára teljesen érthetetlen kínai írásjegyek olvashatók a pálya szélén elhelyezett kivetítőkön. Miért fontos Kínának, illetve Kína gazdasági szereplőinek, hogy egy kontinens viadalon Európában hirdessenek, költsenek pénzt, akár kínai feliratokkal, egyetlen egy latin betű nélkül?
Azt hiszem azért, ami miatt, hogyha az ember megnéz egy Manchester United meccset, vagy egy Liverpool meccset, vagy akár Barcelona meccset, ott is kínai betűket látunk a hirdetések között. Ugyanis Kínában egyre népszerűbb a labdarúgás, és ugye itt az Európa bajnokságon neves játékosok vannak. Tehát ez óriási pénzeket jelent ezeknek a játékosoknak, a klubjainak, és nekik személyesen, mert majd eladják az ilyen-olyan márkájú mezeket. A másik, hogy azok, akik hirdetnek, az Alibaba csoport tagjai, vagy a TikTok, ők ugyanazt a pályát futják be, mint annak idején az amerikai dotcom vállalatok. Ugye megnézi az ember Amerikát 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ezek a vállalatok a Super Bowl-on, meg mindenféle sporteseményeken hirdették magukat, mert ott tudtak tömegével elérni potenciális fogyasztókat. És gyakorlatilag ebben az iparágban, meg minden olyan iparágban, ami fogyasztási cikkeket árul, ott a végpont a fogyasztó elérése számít. És ennél a labdarúgó világban, vagyis Európa-bajnokságnál rengeteg fogyasztót el tudnak érni.
Milyen szerepe van napjainkban a kínai tőkének, technológiának és politikai befolyásnak a világban, illetve Európában?
Ez, ha megengedi, egy kis történeti áttekintést adok. Tehát Kína egy több mint 3000 éves birodalom. Nem fogom elkezdeni Krisztus előttől a történetet. Igen. Mindenesetre a 1700-es évek végétől kezdve Kínának nagyon bonyolult történet volt, csak hogy végigfussunk, ugye teát tudtak exportálni, egyébként belül mindenük megvolt, ugyanakkor a britek a teáért fizettek, és visszaszerették volna szerezni a pénzt. Ekkor kitalálták az ópiumot, ebből ugye 1840-től két ópiumháború született, vagy következett. Kínaiak ugye föllázadtak, boxerlázadás, 8 nemzet összefogott, németek, franciák, angolok, amerikaiak, oroszok, akik ezt leverték, és úgy gondolták, hogy Kínát egy széttagolt, széttöredezett országgá teszik, aminek következménye az lett, hogy Kínában pedig ezek a különböző hatalmak különböző hadurakat elkezdtek támogatni, ez egészen eltartott 1931-ig, amikor a japán invázió bekövetkezett. De jött a második világháború, közben ugye volt a polgárháború Chiang Kai-shekkel, aki ugye végén Tajvanon kötött ki, és ebbe a rettenetes és megalázó 170-180 év után jött egy bizonyos nyugalom, amikor újra helyreállt a birodalom. Ezúttal ugye Mao alatt. Egy szovjet típusú birodalom.
A tőkének, a technológiának és a politikának most itt a világban milyen szerepe van? Mit látunk? Hogy látjuk ezt? Akár Európában, akár mondjuk Amerikában, vagy más nyugati országban.
Egy modernizációs folyamatot látunk mindenütt a világban, aminek az élén Nyugat-Európa, illetve az Egyesült Államok áll. Ugye ezt közgazdászok szoktak emlegetni a közepes jövedelmű országok, a beragadt országokat, akik valahogy kijönnek a mély szegénységből, de nem tudnak tovább menni. Kína ugye Mao alatt egy szörnyű kísérletet kezdtek el, a nagyugrástól kezdve a kulturális forradalom keresztül, és ez igazán Mao haláláig 1976-ig fennállt. 1950-ben a kínai GDP az amerikai GDP-nek az 5%-a volt, és 1980-ban pedig a 6%-a. Tehát gyakorlatilag nullát tudott relatíve előlépni Kína. És ekkor egy újabb modernizációs hullám kezdődött, ugye ez már Deng Xiaoping alatt, és nagyon érdekes nézni, hogy például a közép-európai országok, vagy a Szovjetunió ugyanígy 90-ig gyakorlatilag visszaesett, messze visszaesett a második világháború előtti gazdasági teljesítményéből. Ez ugyanakkor lecsapódott a katonai teljesítményben is, tehát gyakorlatilag az amerikaiak a mikrocsipekkel, illetve a régen Tellerredel féle űr pajzs és űrvédelmi és támadó fegyverek belengetésével, hogy úgy mondjam, gyakorlatilag megtört a Szovjetuniót. Most ehhez képest kell megnézni a kínai növekedést. Gyakorlatilag a kínai egyfőre jutó GDP az 86, tehát amikor a Deng Xiaoping a második hullámot elindította, és 2019 között 17-szeresére nőtt. Ilyen nem volt még a világban, hogy egy ekkora változás legyen. A Világbank adatai szerint 80 óta Kínában 680 millió embert hoztak ki a mélyszegénységből. A mélyszegénység az 1,25-2 dollár közötti szintet jelent naponta egy főre. Ami azt jelenti, hogy Kínában egy olyan tudatos változás zajlott le, ami ugyanakkor a nagy tömeg miatt megnövelte. Tehát olyan, mintha egy elefánt lenne a boltban. És ez valóban, úgy, ahogy mondta, új helyzetet teremtett a világban, mert először fordul elő, hogy az Egyesült Államoknak, amely még továbbra is megkikérdőjelezhetetlenül a legnagyobb ereje a világnak, egy olyan hatalom kezd kibontakozni, akinek gazdasági súlya van, és ugyanakkor technológiai súlya is van, amit le lehet fordítani katonaira. Tehát, hogy számokkal mondjam, ugye az Egyesült Államoknak most a GDP olyan 20 ezer milliárd, 21 ezer milliárd dollár, Kína 14 ezer milliárd, de hogyha ezt vásárló erőparitáson nézem, akkor Kína már nagyobb, mint az Egyesült Államok. Ugyanakkor a többi mutatóban, például a GDP arányos eladósodottságban mind a kettő ugyanott áll, 250%-on, hogyha a vállalatit, az államit, meg a lakosságit is veszem. És ez a helyzet hozott fordulatot a nyugati világban. Mert ilyennel még nem találkozott a nyugati világ. Ugye kínai szempontból ugye azt szokták mondani, hogy Kína elképzelése önmagáról az, hogy ő a középső birodalom. De nem azért mondják, hogy a világ közepe, hanem egy ilyen kiegyensúlyozó helyet töltött be mindig is. Tehát ugyanúgy, ahogy az a Kína, amit most látunk, tehát a keleti partvidék, Xinjiang és Tibet, ez a Kína elég régen kialakult. Ezen túl Kína nemigen hódított. A most, ami elindult, az egy biztonságpolitikai indítatású terjeszkedés. Ugye egyrészt Kazasztán, Pakisztán felé az ujgur területeken, Taklamakán sivatag és az Ürümcsi és a szélein, ott vasút és vezetékek épülnek. Van egy pakisztáni város, Gwadar, ahol épül egy az arab világhoz nyitható kínai kikötő, ahonnan olajvezetékek jöhetnek. Ami azt jelenti, hogy Kína el fogja tudni kerülni a malakai szorost, meg a szingapúri szorost, ami miatt egyébként most teljesen törékeny. És az az érdekes, hogy mivel Amerika elkezdett önellátó lenni energiából, tehát gyakorlatilag csökken az arab világ jelentősége Amerika szemében, biztonsági okokból ott vannak, és Izrael ugye nem múló szövetséges az Egyesült Államok, és Izrael védelme miatt ott van, de az amerikaiak megengedték, hogy egy kínai katonai bázis épüljön Djibouti-ban. Tehát, hogy ennek az energia, meg egyébként a világkereskedelmi egy jó része ebben a térségben zajlik, Amerika hallgatólagosan elfogadta azt, hogy Kínával elkezdik megosztani a költségét ennek a régiónak a biztonságában. Nem utolsó sorban azért, mert például Japánnak energia szükségletének a 95%-át az Arab-öbölből szerzi be, a Malakkai szoroson keresztül és a dél-kínai tengeren keresztül, és Tajvan meg 98%-ban, úgy emlékszem. Nyilván Kínának vannak politikai szempontjai, most a vezetékek tekintetében ugye az, hogy Pakisztánt választotta szövetségesnek, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag India el van szakítva Közép-Ázsiától. Nem is véletlen, hogy az amerikaiak meg összehozták az úgynevezett Quadot, amiben Japán, Ausztrália, India és az Egyesült Államok van, és az a célja, hogy a dél-kínai és a kelet-kínai tengeren megpróbálják a kínai terjeszkedést valamennyire megakadályozni. Most ennek vannak pénzügyi vonatkozásai, illetve a vezetékeken kívül infrastruktúrális projekt vonatkozásai. Tehát most ott tart a dolog, hogy az a fantasztikus fejlődés, ami Kínában lezajlott gyorsvasutakban, az most megy le egészen Vietnámig. Tehát gyakorlatilag Hanoiból el lehet jönni majd vonattal 3 hét alatt Európa közepére. Ez a vasútvonal, ez összeköti Laoszt, Vietnámot, Myanmart, vagy 6 országot ott az indokínai térségben. Tehát Kína ugyanúgy, ahogy a régi birodalmi korában nem uralkodni akar, hanem bizonyos hegemonikus helyet akar elfoglalni. És ami miatt, visszatérve a kérdésre, ami miatt talányos, meg nyugati szemmel nézve nagyon sokan nem értik, hogy mi történik, az az, hogy Európa és az Egyesült Államok két fejlődési szakaszon ment keresztül. A városállamok, ugye, ahol a demokrácia kialakult, és a nemzetállamok szintjén. És volt egy rivális intézményrendszer, az egyház, ami fölötte lebegő. Kína már nagyon régen birodalmi gondolkodású. Hát ugye most is 1,3 milliárd ember él ott. A birodalmi gondolkodás azt jelenti, hogy egy ekkora birodalmat nem lehet egy központból vezetni. Ugyanakkor Kínát mindmáig sújtják szárazságok, emiatt éhínségek, és óriási károkat okozó árvizek. A világ leghosszabb mesterséges csatornája Pekingből Shanghaiba, az egy olyan, nem is tudom, 800 éve épült. A Yangtze folyón vannak a világ legnagyobb vízi erőművei, amelyek egyébként vízvédelmi művek is. Most ezt egy ekkora birodalomban a vezetés, legyen az a császár, vagy pedig a úgynevezett kommunista párt, az csak akkor tudja fönntartani, hogyha szállítja ezt a biztonságot, élelmiszer és életbiztonságot. Ezért ugyanazokkal a fogalmakkal, amiket mi használunk, nagyon nehéz valamit kezdeni. És ezért van az, hogy a kínaiak számára az egyes számú és legfontosabb szempont az egység. Ezért van az, hogy mindenképpen az ország integritását fönn akarják tartani. Ehhez jönnek ökológiai okok. Ugye Tibetben ered Ázsia 6 legnagyobb folyója. Tehát a Brahmaputra, a Yangtze, az Irivádi, és nem többinek nem jut eszembe most a neve. És tehát Tibet Kínának nem vallási kérdés, hanem egyszerűen egy létfeltétel a vizeknek a kontrollálása. És ezért, amikor nyugati politológiai fogalmakkal élünk, tehát hogy kommunista, meg totalitáriánus, arra én azt mondom, hogy ugye egyrészt a kínai alkotmányban nincs benne az a szó, hogy kommunista. Az van benne, hogy szocialista. És én nem annyira totalitáriánusnak, mint inkább monolitnak mondanám azt, ami történik. A gazdasági reformjuknak az volt az első lépése, hogy a földeket nem adták magántulajdonba ugyan, de forgalomképessé tették, azt hiszem 1995-ben. És 2002-ben a kínai alkotmányba belekerült, a pártalkotmányba, meg a nemzeti tehát az ország alkotmányába is a magántulajdon. Most az, ahogy mi ismerjük a kommunizmust, hogy nem lehet utazni, nincs termelő magántulajdon, és központi tervezés van. Ez nemzetállamokra igaz. Kínában nincs központi tervezés. A régiók...
De ott is 5 éves tervek, 10 éves tervek, ipari tervek, és ugye a magántulajdon ott is ugyan megjelent, de mondjuk például, hogyha egy nyugati vállalat akart beruházni, néhány évvel ezelőttig ezt úgy tehette, bármilyen technológiát vitt oda, hogy 51%-ban kínai tulajdonú céggel egy közös vállalatot hozott létre 51%-ban. Nem az ővé volt, hiába az ővé a technológia. Pár éve hozták azt a rendelkezést, hogy most már lehet jelentős részben vagy többségi tulajdonban külföldi egy cég. Vagyis igencsak nagy utat járt be Kína az elmúlt 43 évben.
Sőt, annyira igaza van, hogy voltak olyan iparágak, ahova be se mehetett. Tehát a pénzügyi szektorba be se lehetett menni. Ez a fajta piacvédelem, amit a kínaiak csináltak, az ugyanaz, mint a Jefferson féle, az amerikai alapító atya Jefferson féle piacvédelem. Az amerikaiak úgy hívták, hogy infant industry. Ugye a britek sokkal versenyképesebbek voltak, és ugye egy szabad elvű gondolkodás, szabad és haszonelvű gondolkodású amerikai kongresszus megszavazta a védővámokat. Azért, hogy mindaddig, amíg az amerikai ipar nem combosodik meg, hogy versenybe tudjon szállni a britekkel, meg kell állítani. Sőt, Adam Smith, aki ugye a szabadpiacok atya, ő tanácsadója is volt az amerikai kormányzatnak, és azt mondta, hogy hát ezt el kell fogadnom. Mert különben, hogyha állandóan egy versenyképesebb, erősebb partnerrel kell versenyezni, akkor sosem fognak előre jutni.
És ugye van hasonlóság Japán és Kína felemelkedésében is, csak néhány évtized különbséggel. Ugye Japánban, vagy akár Dél-Koreában is a második világháború után a nyugati technológia mondjuk így átvétele, vagy lemásolása volt a gazdaság elindulásának az egyik alapja. És hát Kínában is a 90-es években tulajdonképpen így indult el az, amit most úgy látunk, hogy Kína nagyon sok területen, mondjuk a mikrocsippet említette, vezető, sőt megkerülhetetlen hatalom a világban. De ha azt nézzük, akkor hol zajlik a globális verseny Kína és a mondjuk így nyugati országok között, Amerika, az Európai Unió és más államok? Afrika, Kelet-Ázsia, Dél-Amerika vagy Európa? Hol vannak azok a pontok, ahol mondjuk így versengnek egymással a nagyobb hatalmak?
Hát ugye Kínában mindenképpen. Ugye Kína most már ott tart, hogy míg korábban exportvezetett gazdasága volt, ma már csak a GDP-nek olyan 18%-át exportálja. Gyakorlatilag úgy nevezik ezt, hogy egy ilyen kettős, mondjuk egy ventilációjú gazdaság, van az exportgazdaság, és van a Kínában létrejövő középosztály. Kínában a fiatal generációknak a létszáma az nagyobb, mint az egész európai népesség. A középosztályuk az most már ilyen 250-300 milliós, ami gyakorlatilag több, mint a fele, mint az Európai Unió. Tehát ott van egy nagy verseny, ezért is van a piacvédelem, mert azt mondják, hogy azokat a termékeket, amelyeket kell a középosztálynak, azt ők maguk is meg tudják termelni. Ugyanakkor a kínaiak nagyon tudatosan rájöttek, hogy Amerikában, hogy STEM, tehát Science, Technology, matematika és mérnöki tudományok képzés van, és irtózatos mennyiségű embert képeznek majd, hogyha az egyetemekről beszélünk. Ugye a természettudományban és ebben a matek mérnöki tudományokban Kína messze megelőzi bármelyik országot. Tehát ez önmagában, az 1,3 milliárdos piac az nagy. Afrikában ott valóban van némi verseny, de ott egy nyersanyagokért folyó verseny van, és sokat halljuk, hogy Kína ott mennyire terjeszkedik, és valóban van néhány ország.
Hát a bankszektor, illetve maga a bankrendszer kialakítója és működtetője nagyon hosszú ideig Kína volt. Most tűnik úgy, hogy azért az afrikai országok kezdenek mondjuk itt tudatukra ébredni, hogy nem feltétlenül jó, hogyha kínai irányítás és kínai tulajdon felügyelet alatt van a teljes bankszektor.
De ez bankszektor. Csak néhány országban van, tehát ott a portugálok, és főleg a franciák ott vannak. Tavaly elkezdődött egy vita az EU-ban, hogy, hogyan lehetne az Afrikában a kínaiakat megállítani, és az EU egy 35 milliárd eurós csomagról beszél. Most, hogyha a kínaiakat meg lehet állítani egy 35 milliárd eurós csomaggal, akkor Kína nincs ott nagyon.
Mert hogy nem csak a bankrendszer, hanem az úthálózat, a vasúthálózat, a kőolajhálózat, gyakorlatilag a teljes infrastruktúra kiépítésében, szervezésében és újjáalakításában Kína ott van.
Így van, így van.
A kikötőket nem is említve.
Igen. Tehát itt van egy bizonyos verseny. Európával, én úgy látom, hogy Európa bizonyos mértékig piac Kínának, de ahogy mondtam, már nem olyan nagy piac, tehát most már Japán nagyobb exportpiaca Kínának, mint mondjuk az egész Európai Unió. Ami az érdekes, hogy ahogy említette, hogy Japán is mennyit tanult, 1880-as évektől kezdve, Kína nagy együttműködési megállapodásokat kötött. Tehát a Siemens-el, a Huawei-nek, vegyük a Huawei-t, mert ugye az egy ilyen nagyon népszerű és ismert téma. Münchenben a Siemens-el óriási laborja van 20 éve. Milánóban óriási laborja van. Az ABB-vel, az ABB-nek 17 ezer embere van Kínában, fejlesztők. A legklasszabb, ami nekem a legjobban tetszik, hogy 2011-ben egy John Suffolk nevű ember, aki a brit akkor pont nagykövet voltam ott, a brit kormánynak a fő informatikai biztonsági vezetője 2011-ben átment a Huawei-hez, és ő lett a Huawei United Kingdom-nak a vezetője. Tehát a kínaiak ezt nagyon jól csinálják, hogy tudományos együttműködésekben, lényegi területeken mennek. Ezért van az, hogy például az 5G-ben az utóbbi években a bejegyzett szabadalmaknak a 30%-a az Huawei-es volt. És ugye, na és akkor itt jövünk Amerikához. Tehát ez egyáltalán az új technológiák, amelyeket mindenki célként kezel, de ezek az új technológiák csak az utak a fogyasztóhoz. Úgy, mint volt 20 évvel ezelőtt, nagy menet volt, hogy mi akarok lenni, kábel tulajdonos, vagy műsor tulajdonos, és akkor egyesítsük a kettőt. Tehát itt csak a kábelről van szó, ugyanakkor a kínaiak a felhőszolgáltatásokkal, meg a mesterséges intelligenciával olyan területekre mennek be, amelyek életbevágóak. Például az egészségügy. Tehát, hogyha egy kütyüvel mindenemet méri, akkor a nagyobb biztonságban vagyok, nem szívinfarktus, vagy nem tudom, miket tudnak már mérni. És ebben az Egyesült Államok lemaradt. Tehát ez a feszültségnek az egyik oka, hogy ki fogja elfoglalni ezt a területet. Az Egyesült Államok ezért fékezi a Huawei 5G-s fejlődését, de most már az Ericsson, a Nokia, a Cisco nagyon előre járnak. Ami a másik óriási versenyterület, az a kvantum. Kvantum számítógép, kvantum adatátvitel és kvantum titkosítás, kriptográfia. Ebben hát gyakorlatilag két havonta jelennek meg hírek, hogy most a Google, a kínaiak vagy valamelyik egyetem hol jár ebben. Ez ugyanis mindent megváltoztat, mert eddig matematikai módszerekkel a digitális jeleket fel lehetett törni. A kvantumban ez nincs meg. És ezen minden meg fog változni, és ez a két ok, az 5G felhőben, és a kvantum, ez az, ami fölébresztette az Egyesült Államokat.
Mikor kezdődött el az oktatási ágazat ilyen szintű fejlesztése, hogy a mérnökök, a természettudósok tulajdonképpen tömegével jöjjenek ki az egyetemekről, és az a helyzet álljon elő, ami nagyjából most van, hogyha egy pekingi egyetemen végez valaki, ne is az egész országot nézzük, csak Pekinget, akkor ha nem színötös, vagy legalábbis nem különleges a szakdolgozata, nem színötös a diplomája, akkor igencsak nehezen tud elhelyezkedni, mert csak és kizárólag a legjobbak kerülhetnek olyan pozícióba, amiben hát legalábbis vágynak.
Igen, a kezdet az 80-as évek közepe volt. Ugye előtte nem sokkal zajlott a kulturális forradalom, ahol szörnyű pusztítást végeztek a kínai oktatásban, ugye még az értelmiségieket is, vagy aki tudott valamit, azokat is kitelepítették.
Az értelmiségének el kellett menni a földre, és mezőgazdasági munkát végezni.
Igen, hogyha eljutott odáig, és nem verték agyon menet közben. A Deng Xiaoping ugye fölismerte, hogy gyakorlatilag know-how nélkül nem fogják tudni megcsinálni azt, hogy azt a óriási szakadékot, ami mondjuk az amerikai GDP meg a kínai között van, amit említettem, hogy 80-ban 6%-a volt, 50-ben meg 5%-a az amerikai GDP-nek, anélkül nem fog menni. És ekkor elkezdték felépíteni ezeket az egyetemeket, és a tulajdonképpen nem csináltak más, mint visszanyúltak a konfuciánus hagyományokhoz. A Konfuciusz idején egy nagyon szigorú vizsgarendszer volt abban, hogy a mandarin rétegbe kikerülhetett bele. Nem akarok a részletekbe, érdemes elolvasgatni Konfuciusznak a műveit, hogy milyen vizsgákat kellett tenni. Az egyetemre bejutás Kínában, tehát érettségi után, az a legnagyobb küszöb. Teljes titkossággal lehetett, oda még a párt főtitkár sem tudja bejuttatni a gyerekét, és ez a talán kiválóságnak lehet hívni, hogy óriási verseny van a gyerekek között, és így jött létre az, hogy az egyetemeknek is teljesíteni kelljen. Tehát az első 100 egyetemben, ugye 30 évvel ezelőtt nem volt egyetlen kínai egyetem se, most pedig főleg a természettudományok és a mérnöki és matematikai tudományok esetében nagyon sok egyetem ott van. Másrészt az elmúlt 30 évben 4,5 millió kínai tanult a világban 30 év alatt. Európa legjobb egyetemén, Amerikában. Tehát gyakorlatilag az, amit a Deng Xiaoping mondott, hogy vegyük a nyugati mércét. A nyugati mérce az, hogy nőjön a várható életkor, és nőjön az egyfőre jutó GDP. Ezt csak akkor tudom megcsinálni, ha megszervezem az országot, és lesz tudás, és ehhez szét is küldte az embereket. Először fölépítettek egy exportvezette gazdaságot, már a 80-as évek végén, 90-es évek elején létrehozták az első szuverén alapot, Vancouverben egyébként, ahol most nem hiszem, azt hiszem, 350 milliárd dolláros alap jött létre, hogy azt is megtanulják. Tehát amit mondott ez a japán minta, ez működött. Ugyanakkor, ahogy mondtam, az éhénységek, szárazságok, meg árvizek miatt óriási belső infrastruktúra projekteket kellett végrehajtani, és teljesen világos volt, hogy egy rurális, szegény társadalomból föl kell építeni egy modernt. Az egyik volt az, hogy kihoztak 680 millió embert a mély szegénységből, a másik pedig, hogy gyakorlatilag, elég sokat utaztam Kínában, tehát belső Mongóliába, vagy akár merre elmegy az ember, ahol oázisok voltak, ott most óriási városok vannak. De mit tudom, Hangzhou, meg Shanghai most már teljesen egybeépült, vagy lent a Gyöngy folyónak a deltájában, Shenzhen, Hongkong szomszéd és Macau szomszédságában. Tehát gyakorlatilag létrehoztak egy olyan ökoszisztémát, először csak néhány kiemelt gazdasági területtel, amelyeket infrastruktúrával összekötöttek. Autópályák, gyorsvasutak, ami ugyanúgy, mint Európában, ahol út van, oda megy a befektetés. És érdekes, hogy tavaly már annak ellenére, a COVID ellenére Kína megelőzte az Egyesült Államokat a külföldi működőtőke befektetésben. Először a történelemben. Ami azt jelenti, hogy kialakítottak egy olyan működési környezetet, ami vonzó a különböző gyártó cégeknek. Ugye ebben nyilván a németek a legnagyobb partnerek, de az Egyesült Királyság nagyban ott van, meg Franciaország, és Hollandia érdekes módon, mind exportban, mind importban.
És visszatérve az egyetemekre, idehaza az elmúlt hónapokban egy kínai egyetemről lehet nagyon sokat hallani, ez a Fudan Egyetem, amely Shanghaiban működik. Hol helyezkedik el ez a világ felsőoktatási intézményei között ez a Fudan Egyetem? Hát korábban nem sokat hallottunk róla, itt Magyarországon legalábbis.
Pedig a harmadik legjobb kínai egyetem, és az egyik legrégebbi, tehát 100 éves, több mint 100 éves az egyetem. Shanghai, tehát nagyjából olyan ez, mint mint Amerika, hogy van Washington és van New York, hogy van Peking és van Shanghai. Shanghai mindig európai hídfőállás is volt, és egy nagyon nyitott, vibráló hely, az egyik legelső ilyen szabad gazdasági övezet volt. A Fudan ebben a környezetben van benne, nem is véletlen, hogy ők csinálták eddig a legtöbb ilyen nemzetközi együttműködést. Az, hogy Fudan jön ide, az szerintem annak köszönhető, hogy a másik két nagy egyetem, ami megelőző, az Pekingben van, és ugyanúgy, ahogy az Ivy League, az amerikai legjobb egyetemek is először Szingapúrba mennek, meg ilyen fényesebb helyekre. Nyilván ő, nekik valószínűleg nem Budapest volt a választásuk. De mivel Shanghai mindig is nemzetközi volt, és nagy magyar hagyományok vannak ott, Hudec tervezte épületek.
Igen, még most is a sétányon, a parton lehet látni a magyar tervezett épületeket, sőt, magyar nyelvű táblák is vannak.
Úgy van. Tehát a Fudannak társadalomtudományok mellett, tehát egy teljes körű képzésen, 30 ezer diákot képeznek, természettudományokban, orvosi tudományokban. Tehát, hogyha valaki, akkor egy efféle univerzális univerzitás kellett, hogy jöjjön. Most magyar szempontból ugye az egyetemi modellváltásnak egyrészt a működési rugalmasság erősítése és valamennyire a verseny rákényszerítése az egyetemekre volt, és ezért vannak a felelős kuratóriumok. Tehát, hogy mondjam, a kormány az megtette a nyomást, hogy tessék, itt van, megkapjátok pénzt, paripát, fegyvert, lássuk, mit tudtok kihozni belőle. A Fudan viszont hoz, hogy úgy mondjam, egy ilyen szívást fölülről. Tehát, hogyha a Fudan elkezdi mondjuk elcsábítgatni a jobb professzorokat, akkor ugye mindenkinek igyekeznie kell, vagy hogyha a Fudan behoz jó professzorokat, akkor minden, a többi egyetemnek is el kell gondolkodni, hogyha ő ide tud hozni Budapestre jó embereket, akkor én miért nem tudok? Ha ő tud fizetni, akkor én miért nem tudok? Tehát az én fejemben ez egy nagyon logikus lépés, hogy a nyomás, a lehetőségek odaadása mellett legyen egy felső szippantás. És ugye eddig az volt, hogy a listákon előre kerülni, illetve hogy ki tud több hallgatót vonzani. Ráadásul ugye itt a hallgatóknak kiváló magyar hallgatók mellett külföldi hallgatók fognak dolgozni. Tehát ezek az emberek itt fognak élni Budapesten, a GDP-hez való hozzájárulásuk azt gondolom, hogy elég jelentős lesz, nem csak ott a szűk környéken, hanem szélesebben is, és remélhetőleg afféle nagykövetei lesznek Magyarországnak azok, akik itt tanulnak.
És hogyha már az elszívást a professzorok, vagy akár a hallgatók elszipkázását említette. A magyar felsőoktatási rendszer, a magyar egyetemek fel vannak készülve egy ilyen nagyágyú megjelenésére, egy ilyen versenytárs megjelenésére? Mert a modellváltás az most zajlik, most zajlott. A Fudan Egyetemnek viszont vannak tapasztalatai, és igencsak erős háttere van.
Igen, hát itt azért még van egy 2-3 év, amíg ez beindul. Én beszéltem rektorokkal, és ha szabad így mondanom, az erős nemzetközi háttérrel rendelkező rektorok, azok együttműködésben gondolkodnak. Tehát ez biztos, hogy tudja segíteni. De mondok egy másik példát, ugye én a Corvinuson voltam kurátor tavaly nyárig, és megpróbáltam behozni tehát nem csak magyarokat, hanem magyarokat is. És Dél-Koreából, Egyesült Államokból, Nagy-Britániából, és nagy nehézségekbe ütköztem. Azért, mert a rendszer még nem szokta meg. Tehát amikor van egy ilyen lassan örlő rendszer, hogyha bejön egy-két sztár, az olyan, mint annak idején a fociban volt, hogyha valaki gyorsan futott az edzésen, akkor ezt az öregebb labdarúgók kicsit megrugdosták, hogy ne hajtsál annyira.
A külföldi professzorokra gondol? Mondjuk, hogyha be akar hozni egy amerikai professzort, akkor mondjuk így nehézkes?
Nehézkes behozni, mert ugye egy professzor nem csinál nyarat. Tehát egy ökoszisztémát kell behozni. Ahhoz az kell, hogy ő is hozzon 2-3 kollégát, itt legyen egy fogadó rész, egy helikopter sem tud leszállni, hogyha nincsen fogadó rész, és legyenek olyan PhD-sok, akik aztán képesek egy ilyen televényt létrehozni. Az egyik barátom, aki a Harvardról jött, ő végül is a Toulouse-i egyetemen kötött ki, Európába akart mindenképpen jönni, és nem voltunk még olyan készek, hogy be tudjuk fogadni.
De pedig mi hiányzik? Mert ugye azt mondta, hogy ha ezek szerint hívott volna meg amerikai professzort, akkor meg lett volna rá az anyagi forrás, az anyagi háttér. Akkor mégis mi az, ami miatt nem volt versenyképes?
Meg lett volna az anyagi háttér, de nagy levegőt kellett volna venni. Tehát itt mondjuk egy társadalomtudományban lévő jó nevű professzors $200,000-250,000 per annum. És az csak ő maga. Akkor ő mellette még kellenek ugye az ökoszisztémában a többiek, és kell, ahol tud landolni, ahol megvannak a
hallgatók?
Nem a hallgatók, hanem az itteni kollégák, akik ugyanazt a nyelvet beszélik. Tehát ez egy hosszabb folyamat. Szerintem a Fudan fölmerülése a horizonton az pontosan jó arra, hogy el kelljen gondolkodni. Van egy másik, most nem az egyetemi témában, de azért ezt elmondom, Londonban nagykövetként nagyon sok rendezvényt csináltunk ott dolgozó magyaroknak is, és voltak olyan orvosok, akik Nagy-Britániában már olyan technológiákat használtak, amik Magyarországon nem voltak meg. És beszélgetve velük, jöttök haza? Jönnénk. De mondom, akkor miért nem? Azért, mert bizonyos céhes szemlélet miatt nehéz landolni Magyarország. Magyarország azért egy különböző iparágokban egy szűk piac, és mindenki védi a piacát. Most ez a következő nemzedék, tehát ugye az én nemzedékem ezt a rendszerváltozás utáni éveket, ezt a 30 évet lehúzta, a következő nemzedéknek kell kinyitnia ezt a világot, hogy igen, jöjjenek csak a kiválóak. És egyébként ez máshogy lezajlott, tehát a bankiparba, a távközlésbe, a kezdetben igen jó színvonalú külföldiek jöttek, de akár a fociban is. Most az EB-n is megnézhetjük, hogy rengeteg olyan játékos van, aki a magyar bajnokságban is játszik. Tehát van egy ilyen lassúsága vagy ragadósága a rendszernek, amit le kell küzdeni, és ez nem megy. Tehát ezt egy politikai erős egyik sem tudja megcsinálni. Nem tudja megcsinálni belülről egy kuratórium, nem tudja megcsinálni egy szűk kis kör egy egyetemen belül. Itt egy versenyfenyegetésnek is létre kell jönnie, és akkor mindenki összekapja magát.
Igen. És ebben a versenyben nem úgy van, hogy van egy világcsúcsot futó, 100 méteresig futunk, és vannak a magyarok, akik országos bajnokságon tudnak vitézkedni, de Európa bajnokságon már nem? Mert ugye, hogyha az amerikai professzort említi, és akár az anyagi hátteret, de mondjuk pusztán azt, hogy az amerikai professzor a Fudant ezek szerint lehet, hogy ismeri, a magyar egyetemet viszont nem. Akkor, ha választania kell, akkor nem biztos, hogy a magyar egyetemre jön.
Igen, tehát ezért használtam az ökoszisztéma kifejezést. Tehát a mai kommunikációs körülmények között az, hogy egy egyetemi professzor, vagy docens, vagy adjunktus, akik azért eljutnak konferenciákra, tudnak kapcsolatokat létesíteni, tudnak közösen publikálni másokkal, létre tudnak hozni egy virtuális ökoszisztémát. És ebbe viszont tulajdonképpen mindegy, hogy az ember Milánóban, vagy Bolognában, vagy Budapesten van, vagy Toulouse-ban, vagy akár Bostonban, tehát nincsen olyan messze. De ezt, én csak a társadalomtudományokat ismerem, ebben azért eléggé hátul kullogunk, de hogyha veszem az élettudományokat, ott viszont kiválóak vagyunk. Tehát az idegtudományokban, a agy és elme, akkor a Szegedi Egyetemen vannak más élettudományi részek, amelyek ugye Szent Ágota és a többi, ami gyakorlatilag egy bent van a nemzetközi ökoszisztémában, és a világ első három műhelye között bent van. Most ezt nem azt állítom, hogy ezt létre lehet hozni mondjuk a társadalomtudományban is, de azt állítom, hogy hogyha nincsen egy ilyen versenyfenyegetés, akkor sokkal nehezebben megy végbe.
És ebben a pillanatban az elmúlt évek, hónapok tapasztalata mi a modellváltásról? Mi az, ami pozitívunként mindenképpen elmondható?
Én úgy látom, hogy kialakul egy jó egyensúly, szinte mindegyik modellváltó egyetemnél a hallgatók, a szenátus, tehát a tudományos vezetés, a kuratóriumok és a helyi közösségek között. És ez nagyon örömteli. Tehát az, hogy Magyarországon most már 2 éve az egyetemek jövőjéről beszélgetünk, hát ez szerintem maga a paradicsom. Mert ez a jövőnk, tehát a tehetséggondozás és az elmék kitermelése. És ugye, hogyha megnézem, tehát Magyarország mind tudósokban, zenészekben, sportolókban, orvosokban sokkal nagyobb a kibocsátásunk a világban, mint amit mi föl tudunk használni. Tehát az, hogy ennek most lehet egy struktúrált kibontakozása, az szerintem nagyon pozitív, és ahogy végignéztem a kurátoroknak a névsorát, ott tehát egyrészt nagyon tapasztalt emberek vannak, másrészt nagyon versengő emberek vannak. Tehát ha mondjuk a Corvinus nem jut előrébb a saját közgazdaságtani, társadalomtudományi vagy menedzsment kari vagy területi listáján a világban, nem tudom, Semmelweis viszont előre jut, az minősíti a Corvinusnak is a kuratóriumát, meg a Semmelweisét is. Tehát az új rendszerrel egy olyan belső ösztökelet beépítve, amit senki nem tud befolyásolni, hanem csak a teljesítmény. És mondom, erre jön rá szívó hatásként a Fudan. Ezt nem lehet másképp megcsinálni.
Ugye, mint említette, a Corvinusnál kuratóriumi tag volt, illetve a modellváltáson dolgozó testület vezetője is korábban, és említették, hogy az a terv, hogy 2030-ra Európa legjobb 100 egyeteme között tartsák majd számon a Corvinust. Hol haladnak ezzel a munkában?
Ugye ez úgy van, hogy mindegyik szakterületen, tehát hogy az egyetemek nagy konglomerátumok, tehát én azt látom, hogy a Corvinus, mielőtt ő kezdte a legkorábban, és ott a hallgatók nagyon is kérték, sőt nem azt mondom, hogy követelték, de hangot adtak annak, hogy az üzlethez közel kerülni. Tehát szerintem a Corvinus jó úton jár, össze kell érlelődnie annak a kuratórium, szenátus, tanári kar együttműködésnek, hogy teljesítmény is legyen, és el is higgyék, hogy lehetséges. Ez nagyon nehéz. Én sok vállalatot alakítottam át, és az a legnehezebb, hogy elhiggyék. Legalább egy része, tehát egy szignifikáns része a vezetésnek, hogy lehetséges. Én úgy látom, hogy a Corvinus megy előre, ebben a többieket kevésbé látom, de a momét látom, az nagyon megy. Nem akarom sorolni őket, mert aki kimarad, az meg...
És ugye úgy lehet előrébb jutni, hogyha több a publikáció, több a kutatás, világszínvonalú előadók tanítanak az egyetemen. Milyen változások látszanak akár a Corvinuson, akár a többi egyetemen? Megindult-e már ez a versengés, ahogy ön fogalmazott?
A léc föl van téve. Azért ez nem jön egyik pillanatról a másikra. Tehát az, hogy kimegyek egy konferenciára, és akkor ott meghallgatom az előadásokat, meg a panelemben én előadok, vagy egy másik panelben vitatkozom, az nem ugyanaz, mint hogy beleásom magam célzottan valakinek a dolgába, aki hasonló területen dolgozik, kialakítok vele egy munkakapcsolatot. Ez az hónapok, éveknek a munkája. Tehát izgalmasnak kell lenni annak, amit én az asztalra teszek, és meg kell értenem, amit a másik. Ez nem véletlenül, hogy Corvinus is 2030-at mondott. Ez olyan, mint a gyereknevelés. Tehát egy babából nem lesz egyszerre 20 éves felnőtt.
Hogyan hat a hallgatói létszámra a modellváltás? Ugye például a Corvinusnál az állami ösztöndíj helyett Corvinus ösztöndíj van, sokaknak fizetniük kell az oktatásért, vagyis előfordulhat az, hogy kevesebben jutnak be azok, akik nem tehetik meg anyagilag azt, hogy ott tanuljanak?
Nem, ilyen nem fordulhat elő. Tehát, hogyha valaki kiváló tanulmányi teljesítményt ér el, akkor automatikusan megkapja az ösztöndíjat. Tehát olyan a magyar egyetemi rendszerben nem fordulhat elő, hogyha valaki kiváló, jól tanul és akar, hogy az anyagi okok miatt ne tudjon tanulni.
És hogyha visszatérünk az alapítványi működésre, hogy látja, a kuratóriumokban ki tud-e, vagy milyen gyorsan tud kialakulni az, hogy tulajdonképpen egyfajta versenyt vezető intézmény, egy versenyt vezető csapat legyen a kuratórium, és ne pedig egy irányító adminisztratív dolgokat végző testület?
Ez szerintem már most is így van. Ugye annak idején a Magyar Felsőoktatásban 2000 óta nagyon sok próbálkozás volt. Volt gazdasági testület, volt, bevezették ugye a kancellár intézményét, de ezek a ellensúlyozandó a rektort, de ezek az intézmények nem bírtak igazi jogosítványokkal. Tehát most, amikor egy kuratórium ülés van, ott egy valóságos költségvetést, valóságos ösztöndíjakat, valóságos létszámszámokat tárgyalnak meg. És ezért fontos az, hogy sok olyan ember ül a kuratóriumokban, vagy minden kuratóriumban ül olyan, aki az üzleti világból jött. A tervezés, az üzleti tervezés, vagy a pénzügyi tervezés, az nem különbözik semmilyen intézménynél. Az egyetem, a pékipari vállalat, vagy a távközlés, vagy egy banknál ugyanúgy meg kell tudni tervezni. És én azt látom, hogy ezeknél az egyetemeknél, és jók a nyilván össze kell szokni még a kancellárokkal, meg a rektorokkal, de halálosan komoly munka folyik a kuratóriumokban.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Csák János címzetes egyetemi tanár volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.